Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Lukács evangéliumának negyedik részében a 31. verszakkal kezdődően, amely a következőképpen szól, és ezt ülve hallgassátok meg. Tehát Lukács evangéliumának negyedik részéből a 31. verszakkal kezdődő szakasz így szól: és lement Kafernaumban, mármint Jézus, Galilea városába, és tanította azokat szombatnapokon. És csodálkoztak az ő tudományán, mert beszéde hatalmas volt, és zsinagógába volt egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiáltotta. És ezt mondta: ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy, az Istennek ama szentje. És megdorgálta őt Jézus, és mondta: némulj meg, és menj ki az emberből. És az ördög azt a középre vetette, kiment belőle, és nem ártott neki semmit. És támadt félelem mindenekben, és egymással szóltak és beszéltek, ezt mondván: mi dolog az, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és kimennek? És elterjedt a hír ő felőle a környék minden helyén. Ma van Böjt első vasárnapja, invokavit vasárnap, amely valami ilyesmit jelent: hozzám kiált, vagy hozzám kiált, felszólító módba. És ez a nagyböjti időszak, amely 40 nappal van húsvét előtt, ha igazán mindent hozzászámolunk, akkor egy kicsit több ez, mint 46 nap, de maradjunk a 40-es számnál, ezt könnyebb megegyezni, amely a 3. vagy 4. századtól vált igazán szokássá, hogy böjt idejében különböző dolgokat tesz az ember a húsvétra készülve. Ugye az a 40-es szám, amely itt van a Szentírásban, és a böjti időszak 40-es száma sok mindenre enged bennünket következtetni. Ha innen Jézushoz közeledvén kezdjük a sort, akkor talán emlékszünk rá, hogy 40 napig böjtölt a pusztába, felkészülve az ő szolgálatára, vagy emlékezhetünk Mózesre, aki amikor a törvényt vette át az örökkévaló Istentől, 40 nap és 40 éjjel volt fent az Úrnál, és elegendő volt az Úrral való közösség az ő számára. Vagy emlékezhetünk az özönvízre, amikor 40 nap és 40 éjjel zúgott az eső, és egy lélek tartatott meg, Noé, aki igaznak találtatott az ő kortársai között. Vagy emlékezhetünk Jónásra, aki ugyan nem jó kedvel, de kényszerből Isten parancsára azt hirdette, és remegve várta, hogy mikor fog lecsapni Isten ítélete Ninive városára, hogy még 40 nap, és eljön az ítélet. Szemére is hányja az Úrnak, hogy azért nem akartam elmenni, mert tudtam, hogy te nagy kegyelmű vagy, és még a végén egész véletlenül megbocsátasz Ninive népének. Miről is szól a böjt? Sokan ilyenkor nem esznek húst, vagy bizonyos dolgoktól megtartóztatják magukat, amely persze hasznos dolog, de maga a Szentírás arról beszél, hogy az az igazi böjt, amiben én a kedvemet lelem, ha megnyitod a te otthonodat a jövevény előtt, ha megnyitod a te pénztárcádat a nyomorult és éhező előtt, ez az igazi böjt, amiben én a kedvemet lelem. És hogy azon felül az ember még mit fogad Istennek, az jó dolog, de arról beszél maga az Úr, hogy ilyenkor menj be a te belső szobádba, és az örökkévaló Isten, aki titkon néz téged, az majd megfizet neked nyilván, ez legyen egy intim része az Úrral való közösségnek. Legyen egy intim rész, amely csak azért jó, nem lehet ezzel kierőszakolni és kikényszeríteni semmit Istentől, hanem az Isten iránt érzett szeretet és tisztelet kifejezője ez. Uram, így jobban tudok veled közösségben lenni, így jobban érzem a te szentséged, közelségedgét, ha ezt vagy azt vagy amazt teszem. Ennek a történetnek, amit fölolvastam, a már említett előzmények, vagy 40 napos körben elmondott előzmények egyike a megelőzője. Jézus a pusztában van és böjtöl. Készül arra a szolgálatra, amely szolgálat egy olyan szolgálat, ami érted és értem megy végbe, nem értelmetlen, öncélú szolgálat, hanem Istennek a szeretete kimondhatatlan, szeretete az ember iránt fogalmazódik meg benne. Azt olvassuk ennek a résznek az elején, hogy Jézus pedig Szentlélekkel visszatért a Jordántól. Hogyan is közelít Jézus a bűnnel megfertőzött világhoz, hogyan közelít azokhoz, akik várva várják a Mesiás, a gyógyító, a szent üzenetet hordozó megjelenését, Szentlélekkel telve. Nem éri ezt el semmiféle külső kényszerítő eszközzel, vagy olyan módszerekkel, amelyek elég divatosak ma, hogy az emberek, a külső emberek azt lássák, hogy valami különlegesség van, hanem ezt a harcot Jézus térden állva, imádkozva, a gonoszszal harcolva és Szentlélekkel megerősödve bírja meg. Ha tetszik, Jakabról mondták, nem olyan régen volt Jakab levele előttünk, hogy ő a tevetérdű, az egyik Jakab, mert annyit imádkozott a térdein, hogy mint a tevének a térde ellaposodott. És ha nem is erre bátorítanék mindenkit, de jó dolog az Úr szent színe előtt lenni éjjel és nappal gondolkodni, vele megtárgyalni az ügyeket, beteljesedve az ő szent jelenlétével, szent lelkével. Így készül Jézus azokhoz az ügyekhez, azokhoz a találkozásokhoz, vagy arra a találkozásra is, amely találkozás most itt előttünk állhat. És van még egy előzmény, amit szeretnék kiemelni, minek előtte nekilátnék annak, hogy valamit mondjak erről az érdekes gyógyításról, hogy Jézus a zsinagógába megy, és odaadják neki a tekercset, amely Ézsaiás könyvénél nem kinyílik, hanem valószínűleg ez következett, sorba mennek zsidó testvéreink a szent iratok elolvasásával, ső megkeresvén a következőt mondja, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabados bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Nem véletlenül sorolom ezeket az előzményeket, mert így fog talán összeállni az a kép, amiről szeretnék ma beszélni. Jézus pontos munkatervvel, ha tetszik, missziói tervvel érkezik erre a földre. Ézsaiást idézi, önmagára vonatkoztatva, és nem hagy kétséget afelől, hogy mik lesznek a súlyok az ő szolgálatában. Természetesen ez sokak számára mai divatos kifejezéssel kiveri a biztosítékot. Emlékszem, hogy nem is olyan régen, talán egy éve volt, valakivel beszélgettem arról, hogy hogyan is kell viszonyulni ahhoz, akkor még voltak menekültek az országban, most már nincsenek. Hogy hogyan kell viszonyulni hozzájuk. És idéztem neki Jézus végítéletről szóló tanítását. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. És azonnal, mintha kígyó marta volna meg, azt mondta, hogy ezt nem így kell értelmezni. Akkor van baj, amikor az Úr egyenes tanításait elkezdjük másként értelmezni. Az Úrnak lelke van én rajtam, mondja Jézus. És pontos információkat mondok arról, hogy mi lesz az én igehirdetésemnek az oszlopa, vagy mik lesznek az oszlopai. És ebből nem fogok engedni. Nem fog érdekelni az, hogy mindenki elfut, háromszor megtagadtok, hogy átkozódva mondjátok az én nevemet, hogy kereszt lesz a vége. Ebből, amiért az örökkévaló Isten elküldött, nem fogok engedni. Itt is az egyik része királyá akarja tenni, a másik része meg akarja fogni, hogy megkövezzék őt, és ő átfut, eltűnik előlük. És nem azért tűnik el, hogy valahol rettegve várja a véget, hanem pontos és fontos küldetése van Kafernaumban, mert ott valakivel találkozni akar. Lemegy, és elkezd tanítani, és elkezdenek csodálkozni az ő tanításán, mert hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van. Nem úgy általában, nem csak úgy általában tanít, hanem a zsinagógába tanít. Muszáj ezt megjegyezni, mert nem véletlenül jegyzi fel Lukács, a szír evangélista, a szír orvos, hogy hol van Jézus. Olyan divatos gondolat ma az, hogy nincs szükség a gyülekezetbe járásra, nincs szükség bibliaórára járásra, mert az ember egészen könnyedén meg tudja élni a maga hitéletét egymaga. Természetesen ma, amikor a csapból is szentírás folyik, akkor talán ez könnyebb, de lehet, hogy érteni fogjuk, amire gondolok. Én virtuális gyülekezetről még nem hallottam, bár bizonyára van ilyen is manapság. Tegnap beszélgettünk éppen valakiről, sokan ismerik itt, és aki megrendezte a maga temetését, és egy óriási geg volt, amit ő csinált, mert fölrakta magát egy virtuális temetőbe, és kíváncsian, kajánul várta, hogy hányan fogják őt elgyászolni. Virtuális gyülekezet, ahol leülök és átölelem a kedves problémával küszködőt, és megkérdezem tőle, hogy mi a problémát, tudok-e segíteni valamit. Ó, nincs szükség gyülekezetre, idejét múlta az örökkévalónak eme találmánya. Nincs már erre szükség, gondolják ezt sokan. Reformátor eleink, és ebben a kérdésben fontos állásfoglalást tettek. Hova menjen az ember? Üljön a számítógépa előtt, és cseteljen valakivel a Krisztus nagyobb dolgairól, vagy menjen luteránus, vagy kálvinista helyre, vagy hova menjen? és az ő állásfoglalásuk az volt, oda tessék menni, ahol Krisztust igazán jelentik ki. Becsületes hozzáállás. Persze később ez másként alakult egy kicsit, és mást mondogattak sokan, mondogatunk sokan, ne maradjak én se ki ebből. De igen, ahol Krisztust igazán megjelenítik, ahol Krisztust igazán prédikálják, és ezt nem írja fölül egyetlen virtuális plébánia, parókia, és még nem tudom, lelkészi hivatal, gyülekezet, bár, mert ilyen nincs. Ez nem létezik. Nem véletlenül találta ki az örökké való Isten, vagy ha tetszik, adta parancsba a gyülekezetet. Hogyan éled meg a közösséget másként? Magadban? Az ember sokszor elmondja, hogy leginkább magával tud kijönni, mert nem veszekszik önmagával. Nem. Szükség van arra a gyülekezetre, ahol az Úrban jelen, mert egymás terhét hordozzátok, mondja a Szentírás. Nem egymás terhén gúnyolódjatok, vagy egymást figurázzátok ki. Vagy hallgasd meg a másik nyomorúságát, hogy utána hetet hét határon keresztül azt hallják. Szent közösség az Isten népe, ahol Jézus Krisztus van a középpontban, ahol Jézus Krisztusról igazán beszélnek, mert ő ott van, nem megy máshova, nem megy házról házra, nem megy ide vagy oda, hanem ahol őt igazán megjelenítik, ő ott van. Így nem véletlen, hogy a zsinagógába megy. Mert ott fog találkozni valakivel, akiről elég furcsa képet fest Lukács, aki mindent pontosan följegyez. Ott van valaki, akiről azt mondja Lukács, hogy gonosz lélekkel van megfertőzve. Hogy kerül be a gyülekezetbe? Tehetnénk fel a kérdést, annak a kornak a szokása szerint, amikor is ez a történet játszódik, ha kiderült volna, hogy ő gonosz lélekkel a megszálló be se engedik a templomba. Hogy kerül oda? És hogy ezt a kérdést vizsgáljuk, ez sokféle kérdést és sokféle irányt adhat nekünk, hogy az igét értelmezzük. Ó, te vagy én, aki itt vagyok, vajon teljességgel Jézus uralma alatt vagyok-e? Vagy vannak területek, amelyeket lefed, elfoglal, nevezzük nevén a gonosz lélek. Mit is mond itt a gonosz lélek? Mi közöm hozzád, názáreti Jézus? Hol van az a pont, amikor ezt a kérdést a názáreti Jézusnak fölteszem? Mi között hozzá, mi között ahhoz, hogy én innentől kezdve mit csinálok? Ez az én ügyem. Van-e ilyen pont az életünkben? Van-e ilyen területe az életemnek, amihez nincs köze Jézusnak? Mi közöm hozzád, názáreti Jézus? Vagy mi közöd hozzám, názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszítsél? Ismerlek téged, ki vagy, az Istennek ama szentje. Itt is eljátszhatnánk a gondolattal, hogy van valaki, aki pontosan tudja, hogy kicsoda Jézus Krisztus, Istennek ama szentje. És ő ezt nyilvánvalóvá teszi a szent közösségben, miért is nem kell hallgatni rá? Mi az, ami miatt azt kell mondani, hogy állj? Pedig Jézus Krisztusról prédikál, pontosan megfogalmazza ki ő. Csak egy baj van, mi közöm hozzád, mi között hozzám, ez elhangzik. Van-e az életünknek olyan területe, ami ez a mi között, mi közön kérdéskörben vergődik? Ha igen, nem vagy a názáreti Jézus gyermeke, ő szeretné, hogy az légy. Ő szeretné, hogyha ez a fal leomlana. Ennek egy orvossága van, az, hogy némulj meg. Többet ne tedd föl ezt a kérdést, gonosz lélek, mi közöm neked, nekem Jézus Krisztushoz, vagy mi köze hozzám Jézus Krisztusnak. Ennek nincs helye az életünkbe. Nyitott könyv az életünk. Minden gyarlósága, minden nyomorúsága, minden botlása, minden öröme és minden gazdagsága az Úr előtt kell, hogy legyen. Nincs olyan, hogy mi között hozzám. Nincs olyan terület, amely ne lenne Jézus fennhatósága alatt, ja, hogy néha nem sikerül úgy tennünk, hogy ő örüljön. Pontosan fogjuk tudni, hogyha nincs már helye az életünkben ennek a kettősségnek, mi közöd és mi közöm kettősségének, és meg lehet akkor újból újulni, oda lehet borulni elé, és azt lehet mondani, hogy Uram, gyógyíts meg! Némulj meg, mondja Jézus. És érdekes, amit följegyez Lukács, ugye ő egy orvos, és följegyzi, hogy középre veti a gonosz lélek, de semmit nem ártott neki. Nem ez a gyakorlat. Valószínű, hogy sokszor egy-egy ilyen ördögűzés után a test, mint ahogy találkozhatunk ilyennel is, megszenvedi azt a kimenetelt, amelyet az ördög tesz. Összevagdossa, szétmarcangolja, semmit nem tesz vele. Jézus jelenlétében gyógyulás van. Az örökkévaló Jézus Krisztus van a gyógyulás középpontjában. Elnémul a gonosz lélek. Mi mást kívánhatnék neked, magamnak, mindannyiunknak, így a böjt elején? Kiálts hozzám! Vagy hozzám kiálts, ugye ez ennek a vasárnapnak a címfelirata. Amikor én megtértem, most jutott hirtelen eszembe, biztos, hogy többször említettem már, ez jutott eszembe. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én azt mondtam akkor, nem történt semmi csoda, angyalok nem szálltak az égből, ne tessenek ezt gondolni. Azt gondoltam végig, hogy jó, rendben, én segítségül hívlak, de te válaszolj, mert ezt ígérted. Kiálts hozzám, mondja az örökkévaló. Nekem válaszolt, azóta se bántam meg, hogy őt követem. Élő közösséged van-e Jézus Krisztussal? Ez ennek a vasárnapnak, a hozzákiáltás vasárnapnak a kérdése. Amen. A 2 perc 37-es